Halas Rádió.
A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Köszöntöm a hallgatókat, a szerkesztő műsorvezetőt Nádas Gyulát hallják. Először a tartalomról címszavakban. Félreismertük a cápákat, ők is barátkoznak. 100 évig tartó kísérletet kezdenek Norvégiában. 10 év múlva ismét szuperszónikus repülőgépekkel lehet majd utazni. Ürítést kérő kukákat állítottak munkába Romániában. Áttörést értek el magyar tudósok a nanorészecskék előállításában. Röviden egyelőre ennyit, most következzenek a részletek. Magyar kutatók jöttek rá, hogyan lehetne megmenteni a kérészeket. A rovarok minden évben augusztus környéken jelentek meg a Dunán és Európa más folyóin, egészen az 1960-as évek végéig. Akkor azonban nagyot csökkent az egyedszámuk, és majdnem 50 évig nem volt nagyobb rajzás. Ennek oka valószínűleg a víz szennyezettsége és a kedvezőtlen táplálékviszonyok lehettek. A 20. század második felében a nagyvárosi szennyvíztisztító üzemeket folyamatosan modernizálták, aminek eredményeként a folyók tisztábbak lettek, és így jobban megfeleltek a kérészeknek is. Így a Duna-budapesti szakaszán is újra megfigyelhető a kérészrajzás. 8 évvel ezelőtt az óbudai lakosok beszámolói szerint késő este ellepték a rovarok az Árpád hidat, majd a jelenség pár nappal később a Szentendrei Dunaágnál Tahitót faluban is megismétlődött. Ez egyrészt örömteli hír volt a szakemberek szerint, hiszen a védett kérészfaj ismét tömegesen jelent meg, másrészt az állatok nem tudták beteljesíteni küldetésüket, mivel az utcai lámpák csapdájába estek, és kis idő elteltével utódnemzés nélkül az aszfalton pusztultak el. A jelenséget épp a kérészek sajátos szaporodási viselkedése idézte elő. A nőstények ugyanis a párzás végén hatalmas tajokban repülnek a víz fölött folyás irányjal szemben. A repülésüket a vízfelszínről visszaverődő vízszintesen terjedő poláros fény határozza meg. A fény ugyanakkor a hidaknál hirtelen eltűnik a híd tükörképe miatt. A kérészek emiatt megzavarodnak és nem tudnak tájékozódni. Ez okozza, hogy hatalmas, akár milliós tömegekben feltorlódnak a híd előtt. Mivel a mesterséges fények vonzzák a rovarokat, elhagyják a vízfelszínt és a híd lámpáihoz repülnek. Ott kimerülnek és az aszfaltra esnek. Annak érdekében, hogy megvédjék a Dunavirágzást, az Ökológiai Kutatóközpont Duna Kutató Intézet és az ELTE Környezetoptika Laboratórium kutatói több kísérletet is elvégeztek a rovarok látásával. Ennek köszönhetően sikerült kidolgozni egy megfelelő védelmi rendszert egy fénysorompót a rovarok számára. A módszert az Ipolyon és a Rábán is tesztelték, és a tapasztalatok szerint hatékonynak bizonyult. A kérészek számára ugyanis ez vonzóbb, mint az utcai lámpák fénye, így a víz közelében maradnak, és a násztánc végén az aszfalt helyett petéikkel együtt a vízben hullanak. Tavaly tavasszal a világon elsőként Tahitót faluban, a Tildy Zoltán hídon kialakítottak egy innovatív, az időjárási viszonyoknak ellenálló fénysorompó rendszert. A hosszas kutatómunka eredményeként kiderült, hogy a kérészeket leginkább a kék fény vonza. A híd pillérekre a folyás irányban a víz felé fordított nagy fényerejű lámpákat szereltek. A kérészek rajzási időszakában a reflektorok automatikusan bekapcsolnak. Ahhoz ugyanakkor, hogy eléggé hatékony legyen a rendszer, szükség volt arra is, hogy a hídlámpák fénye ne legyen csábító a rovarok számára. Ezért lecserélték a világító testeket olyanokra, melyeknek a fényerejét szabályozni lehet. A kutatók szerint, ha a kérészek rajzásának közelében lévő hidakra telepítenének ilyen mesterséges fénysorompókat, akkor a rovarok nem az úttesten fejeznék be az életüket, hanem a vízben. Ezzel egyrésztről biztosítják a következő generációt, másrésztről hozzájárulnak a vízi ökoszisztéma egyensúlyához. A világűrből fedeztek fel pingvin kolóniákat. A brit antarktiszi kutatóprogram munkatársai a Sentinel-1 űrmisszió adatainak értékelése közben fedezték fel az összesen 11 új kolóniát, közölte az Európai űrügynökség. Hozzátették, nem az állatokat látták meg a felvételeken. A pingvinek ugyanis túl kicsik ahhoz, hogy a műhold felvételeken észre lehessen őket venni. Ugyanakkor akaratlanul is hatalmas jeleket hagynak hátra, melyek segítenek a nyomukra akadni. A röpképtelen madarakat az ürülékük alapján azonosították, hiszen a pingvinek óriási guanófoltokat hagynak a jégen. A műholdas megfigyelés nagy segítséget jelent a kutatóknak, mivel az állatok nehezen megközelíthető helyen élnek, ahol nagyon hideg van. A hőmérséklet akár mínusz 50 Celsius fokig is süllyedhet. A most felfedezett 11 új császárpingvin kolónia azt jelenti, hogy a teljes antarktiszi kontinensen 61 ilyen kolónia él. A becslések szerint kis kolóniákról van szó, amelyek összesen 5-10%-kal emelik a császárpingvinek egyedszámát. Ez azt jelenti, hogy a költőpárok száma 265.500 és 275.500 közé tehető.
Tudomány.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió.
A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy bőr nélküli cápát találtak Szardíniánál. A földközi tengeri szigetnél a kutatók hálójába még 2019 nyarán akadt a macskacápa. Az állatnak gyakorlatilag teljes mértékben hiányzott a bőre. A különleges halról a közelmúltban publikáltak tanulmányt. A cápák számára a bőr különösen fontos. A testüket úgynevezett fogpikkelyek fedik, amelyek parányi módosult cápafogakra hasonlítanak. Ezek a fogpikkelyek nagyban segítik az úszást, ennek köszönhetően ugyanis sokkal gyorsabban képesek haladni. Ráadásul védelmi szerepe is van, hiszen mivel ezek az apró lemezkék folyamatosan mozognak, azokon a kórokozók nem képesek megtapadni. Vagyis a bőrük tulajdonképpen az immunrendszerük első védvonala. A tavaly kifogott, bőr nélküli foltos macskacápa esetében ez a védvonal teljesen hiányzott. A tanulmányban azt írják, egyetlen réteg sem volt felfedezhető az állat testén, míg a felhám sem, aminek épp az a feladata, hogy folyamatosan megújítsa a pusztuló szarú rétegeket és fenntartsa a bőr legfelső védő rétegét. Mivel a bőr a cápáknál különösen fontos, ezért annak hiánya az elgondolás szerint végzetes, de az 500 méteres mélységben kifogott macskacápánál ez mégsem okozott gondot. Sőt, az állat egészséges és jól fejlett egyed volt. Azt, hogy a különleges élőlénynek miért nem fejlődött ki a bőre, egyelőre nem lehet tudni. Az egyik lehetséges magyarázat a fejlődési rendellenesség. Szociális életet élnek a cápák. Kiderült ugyanis, hogy ezek az állatok is kötnek barátságokat. Tengerbiológusok a csendes óceánban élő szürke szilt cápákat tanulmányozták, a Hawaii-tól mintegy 1600 kilométerre délkeletre fekvő Palmyra korallzátonynál. A cápákat akusztikus adókészülékekkel és kamerákkal követték. Mint kiderült, ezek a ragadozók nem magányosak, épp ellenkezőleg. Széles baráti kört ápolnak, és hosszú évekig tartó kapcsolatokat alakítanak ki. Vagyis az eddig ismertnél sokkal összetettebb közösségi életet élnek. A tudományos kutatás 4 évig tartott, és ez idő alatt voltak olyan példányok, amelyek végig fenntartották egyes társaikkal a szoros kapcsolatot. A tengerbiológusok alaposan dokumentálták a szürke szirt cápák viselkedését. Feljegyzéseikből kiderül, hogy a halak mintegy 20 fős csoportokban töltötték a reggeleket a korallzátonynak ugyanazon a pontján, majd a nap nagy részén mindegyikük másfelé volt, de a másnap reggelt újfent együtt töltötték. A Floridai Nemzetközi Egyetem tengerbiológusa, a tanulmány vezető szerzője azt mondta, a cápák meglepő állatok, még most is eléggé félreértjük őket. Bár nem minden cápa él közösségi életet, néhány a magányt kedveli, ugyanakkor most már megvan rá a lehetőség, és megvannak a szükséges eszközök ahhoz, hogy figyelemmel kísérjék és megértsék a közösségi életüket. Hiába élnek a tenger mélyén, mégis a felszínhez kötött bioritmussal rendelkeznek a mély tengeri kagylók. A tengeri állatok közül nagyon sok követ valamilyen természetes folyamatot, ritmust. Így például a napfény vagy a holdfény változásait, vagy az árapályt, esetleg az évszakokat. Az emberiség jelenleg nagyon kevés információval rendelkezik arról, hogy ott, ahová fény már nem jut le, milyen ritmus szerint élnek az állatok. Az Atlanti-óceánban a Közép-Atlanti hátságon megfigyelt kagylók 1700 méterrel a felszín alatt élnek, a mélytengeri hőforrásoknál. Itt az árapály jelenség, vagy például a nappal és az éjszaka változása már egyáltalán nem érezhető, a kagylók mégis ezer ritmusok szerint élnek. Egy nemzetközi kutatócsoport speciális videókamerákkal figyelte a puha testűeket, illetve szabályos időközönként mintákat vettek az állatoktól, hogy megvizsgálják a gén kifejeződést, ezzel keresve a bioritmust irányító gének esetleges működését. A felvételek szerint a kagylók 2 ciklus szerint nyíltak és záródtak. Volt egy 12,5 órás és egy 26,3 órás ciklus. Ezen kívül a gén kifejeződés az árapállyal összehangolt ciklikusságot mutatott, pedig 1700 méter mélyen az árapály hatása már érzékelhetetlen. A kagylókat laborban is megvizsgálták, ahol a fény és a sötétség változásaira adott reakcióikat tanulmányozták. Kiderült, hogy a laborban is a fény változását követte a gén kifejeződés, vagyis a kutatók szerint a puha testűek annak ellenére is érzékelik a fényt, hogy egyébként a teljes sötétségben élnek. A feltételezések szerint a mélytengeri kagylók a sekélyebb vizekben élő kagylókból fejlődtek ki.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió.
A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Sehol máshol nincs annyi növényfaj a világon, mint Új-Guineában. A Zürichi Egyetem vezetésével készült tanulmányból kiderül, hogy az Ausztráliától északra található szigeten, mely a Föld Grönland után második legnagyobb szigete, 13 000-nél is több növényfaj található meg. A vizsgálatok szerint összesen legalább 13.634 növényfajnak ad otthont a trópusi sziget, ahol az ökoszisztémák széles skálájával lehet találkozni, egészen az Alföldtől a hegycsúcsokig, a mezőségektől a dzsungelekig. A Svájci Intézmény Evolúcióbiológiai és Környezettudományi Intézetének munkatársa elmondta, a világ minden tájáról származó tudósok a 17. század óta gyűjtik, tanulmányozzák, archiválják az új-guineai növényeket. Eddig úgy becsülték, hogy 9000 és 25 000 között változik a növényfajok száma a szigeten. Most azonban a szakértő vezetésével 19 ország 56 intézményének 99 tudósa elkészítette az első olyan listát, melyet valóban szakértők ellenőriztek. Így jött ki az eredmény, miszerint Új-Guineán és a környező szigeteken legkevesebb 13.634 szövetes vagy magasabb rendű növényfaj honos. Ez azt is jelenti, hogy Új-Guinea hivatalosan a világ leggazdagabb flórájával rendelkező szigete, és ott 20%-kal több növényfaj található meg, mint Madagaszkáron vagy például Borneón. Új-Guinea különlegessége emellett az, hogy az itt előforduló fajok nagy része, 68%-a endemikus, ami azt jelenti, hogy kizárólag itt található meg. A fajok között egyébként a legnagyobb családot az orchideák alkotják, a listán lévő növények majdnem egyharmada pedig fa. A tanulmány társszerzője, a Zürichi Egyetem botanikus kertjének tudományos kurátora azt mondta, a lista nem csak arra jó, hogy csokorba szedi a már felfedezett fajokat, hanem arra is, hogy az új fajok felfedezését is javítja. A szakértő szerint a következő 50 évben további 3-4 000 új növényt adnak majd hozzá a listához. 100 évig tartó kísérletet kezdtek Norvégiában. A Spitsbergákon létrehozott globális magbank kutatói a Föld 13 legfőbb gabonaféléjét vonták be a tudományos munkába, amely legalább 100 évig tart. Ennek célja, hogy meghatározzák a vetőmagok élettartamát. Az első minták augusztus végén érkeztek meg a létesítménybe. Az első intézmény, amelyik vetőmagokkal járult hozzá kutatáshoz, az Ausztriában lévő Leibniz Növénygenetikai és Terménykutatóintézet. A létesítmény génbankjának illetékese azt mondta, a búza, a rozs, a borsó, a saláta és a káposzta magjaival járulnak hozzá kutatáshoz. Ezek a magok az osztrák intézmény kísérleti mezőjén tavaly termesztett növényekből származnak. A norvégiai Spitsbergákon létrehozott vetőmagraktár többi partnere 2021-től csatlakozik a 100 éves kísérlethez, és így a következő 2-3 évben összesen 9 további terménymagját szállítják majd be a magbankba. A földrengés és atombiztos tárolóban egyébként már most is több mint 1 millió növényfaj magját őrzik mínusz 18 Celsius fokon. Ezzel a kísérlettel párhuzamosan az osztrák intézmény speciális tárolóiban is elhelyezik az 5 génbankból származó mintákat. Itt folyékony nitrogénben mínusz 196 Celsius fokra hűtik azokat, hogy ezzel is lassítsák az öregelési folyamatot. Az osztrák növénygenetikai és terménykutatóintézet munkatársa azt mondta, az a tervük, hogy 100 év elteltével összehasonlítják az itt és a Spitsbergákon megőrzött magok minőségét. Hozzátette, a következő időszakban ezért mind magokat, mind magörleményeket eltárolnak, majd időről időre összehasonlítják az eredeti összetevőiket, hogy kiderüljön, milyen mértékű a magromlás és milyen annak folyamata 100 esztendő alatt. A magok konzerválásának legfontosabb alapelve az, hogy a magokat száraz állapotukban kell lefagyasztani. Így tudnak hosszú ideig életképesek maradni, de az, hogy pontosan meddig, a tudomány mai állása szerint egyelőre nem ismert. A szakértők ugyanakkor feltételezik, hogy egyes növényfajok magjai akár több száz évig is életképesek maradnak. A Spitsbergákon idén elhelyezett magokat először 2030-ban tesztelik le, majd az azonos magmintákon ezt követően minden 10 évben elvégzik a teszteket, egészen 2120-ig. A Norvég Kutatóközpont vetőmagtár koordinátora azt mondta, a most kezdődő páratlan kísérlet a jövő nemzedékeinek szolgál majd értékes információkkal.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió.
A bizalom hangja.
Tudás. Csúcs technológia. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. Most folytatódik. Most folytatódik.
A világűrben töltötték fel a Mars helikopter akkumulátorait. A vörös bolygó felé tartó Perseverance marsjáró mélyén megbúvó helikopter bekapcsolta a NASA, hogy részlegesen feltöltsék az akkumulátorokat. Erre azért volt szükség, hogy az amerikai űrügynökség szakemberei megbizonyosodjanak róla, hogy az eszköz valóban működik-e. A töltéshez a marsjáró áramtartalékainak egy részét használták el, és a NASA közölte, a körülbelül 7 hónapig tartó út során minden második héten megismétlik ezt a műveletet. A helikoptert így körülbelül 35%-osra tölték. A tervek szerint az amerikai űreszköz február 18-án landol majd a Vörös bolygón, gyomrában a helikopterrel. Az egészen addig viszi magával, amíg megfelelő helyet talál a felszálláshoz. Ha ez megtörténik, leengedi a helikoptert, ami napenergiával teljesen feltölti az akkumulátorait. Ha a szerkezet ezután képes lesz felemelkedni, akkor ez lesz az első ember által épített eszköz, ami egy másik bolygón repül. A tervek szerint a helikopter legalább 50 méterre távolodik majd el a rovertől, és a remények szerint összesen 3-szor emelkedhet a magasba. Ez a szám azonban a NASA mérnökei szerint mind a körülményektől, mind a küldetés állapotától függően változhat. Ha a Földinél sokkal ritkább légkörben sikeresen hajt majd végre repülést a helikopter, az azt jelenti, hogy a jövőben a Mars feltérképezését madártáblatból is el lehetne végezni. Újra szuperszónikus repülőgépekkel lehet utazni a nem is olyan távoli jövőben. A kontinensek közötti távolságot jelentősen lerövidítették a Concorde repülőgépek. Ezek 1976-ban álltak szolgálatba, és 27 éven keresztül szállították az utasokat. A szuperszónikus gépek megközelítőleg 2200 km/órás sebességre is képesek voltak, vagyis a hangsebesség kétszeresénél is gyorsabban tudtak repülni. Bár a Concorde-ok számos rekordot felállítottak, ezek közül a legjelentősebb, hogy az egyik ilyen gép a London és New York közötti távolságot 2 óra 52 perc és 59 másodperc alatt tette meg, még 1996. februárjában. 27 évnyi szolgálat után viszont nem szálltak fel többet, és 2003. novemberében vonták ki ezeket a repülőket a forgalomból. Azóta egy gyártó sem próbált hasonló sebességre képes utasszállítót építeni, egészen mostanáig. Egy amerikai cég ugyanis bejelentette, hogy a szuperszónikus utasszállítójának prototípusa már jövőre a levegőbe emelkedhet, hogy tesztrepüléseket végezzenek vele. Addig azonban, hogy forgalomba állítsák és valóban embereket szállítson, még 10 évre lesz szükség, vagyis 2030-ig kell még arra várni, hogy újra a hangsebességnél gyorsabban repüljünk át az óceánok fölött. Azt egyébként nem lehet pontosan tudni, hogy a gép mekkora sebességre lesz képes, de a tervek szerint a London és New York közötti távolságot, ami jelenleg 6,5 órás repülőutat jelent, körülbelül 3,5 óra alatt teszi majd meg. A szuperszónikus gép egyébként a hagyományos utasszállítóknál sokkal magasabban repül majd, körülbelül 18-20 kilométeres magasságban. A repülőgép tervezésénél nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a gépek környezetterhelése alacsonyabb legyen, mint a hagyományos utasszállítóké. Ennek érdekében alacsony széntartalmú üzemanyaggal tankolják majd meg a repülőket, valamint a gyártásnál a fenntarthatóság és az újrahasznosítás is fontos szempont lesz. A prototípust októberben mutatják be, és jövőre emelkedhet a levegőbe. Ez a tervek szerint harmada lesz a végleges gép méreteinek. Távirányítású hajóval végeztek el egy fontos küldetést az Atlanti-óceánon. A vízi járművet egy angol cég fejlesztette, de segítségükre volt az Európai űrügynökség is. Utóbbi szerepe azért fontos a kísérletben, mert a hajón nem volt személyzet, azt kizárólag műhold segítségével irányították. A robotizált 12 méter hosszú hajó küldetése 3 hétig tartott. Ez idő alatt a tengerfenék feltérképezésén dolgozott a jármű. A küldetésének nem csak ez a része volt sikeres, hanem maga a közlekedés is. A hajó ugyanis több száz kilométert tett meg a nyílt vízen, miközben csak a műholdakkal kommunikált. A fejlesztő cég szerint ezek az önvezető hajók a jövőben fontos szerepet kaphatnak, hiszen akkor is dolgozhatnak, amikor a munka az emberek számára már veszélyes lenne.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió.
A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
A jövő erőművei az elektromos buszok lehetnek. Egy londoni buszgarázsban ezzel kísérleteznek a közeljövőben, ahol virtuális erőművé válhatnak az árammal hajtott buszok, amikor épp nincsenek szolgálatban. Ezzel ez lesz a világ jelenlegi legnagyobb ilyen irányú tesztüzeme, melynek során az áram előállításának új, környezetbarát módját próbálják ki. A 3 évig tartó projekt novemberben kezdődik. Ennek lényege, hogy az éppen szolgálaton kívül lévő és az állomáson parkoló buszok akkumulátorában lévő energiát visszatöltik az áramhálózatba. Ezzel hatékonyabbá teszik a hálózatot, hiszen a járműveket az alacsony fogyasztású órákban töltik fel, és a csúcsidőszakban töltik vissza belőlük az áramot. A próbaidőszak ideje alatt 28 emeletes busz akkumulátoraival tesztelik a rendszert. Ezek összesen több mint 1 megawatt energiát képesek visszatölteni a hálózatba. Ugyanakkor a projektet vezető cég szerint, ha az energia visszatöltésében részt venne a teljes londoni flotta, ami 9000 buszt jelent, akkor az több mint 150 ezer háztartás energiaigényét fedezné. Szupersportautó, ami nem benzinnel megy, és még a hatótávja is óriási. Ezzel kecsegtett egy kaliforniai cég, amelyik állítja, 2022-ben elkezdik majd gyártani a járművet, ami hidrogén meghajtású lesz. A tervek szerint a kocsi állóhelyzetből 2,2 másodperc alatt éri el a 100 km/órás sebességet. A végsebessége 355 km/óra lesz, és egy töltéssel 1635 km tud majd megtenni. Mindehhez ráadásul nagyon rövid töltési idővel rendelkezik majd a jármű. A teljes feltöltése maximum 5 percig tart. A cég vezérigazgatója azt mondja, ez a kocsi túlmutat azon, hogy egy szupersportautó lesz. Edukációs jelleggel tekintenek rá, hogy az emberekben tudatosítsák a hidrogénhajtás előnyeit. Hozzátette, az akkumulátoros elektromos autókhoz képest a hidrogénnel hajtott járműveket gyorsan lehet feltölteni, nagyon hosszú hatótávra képesek, és az élettartam nem csökken minden egyes újratöltéssel. A tüzelőanyagcellás hidrogénautók közvetlenül a hidrogénből nyerik a működéshez szükséges elektromos energiát, vagyis nem kell magukkal vinniük a nagy és nehéz akkumulátorokat. A hidrogén elégetése környezetbarát, hiszen eközben nem üvegházhatású gázok keletkeznek, hanem csak víz. Bár már jelenleg is lehet kapni hidrogénhajtású személyautókat, azok egyelőre nem annyira elterjedtek, mint az elektromos kocsik. Ennek egyik oka, hogy kevés helyen lehet feltölteni azokat. A szupersportautó bemutató kaliforniai cég vezérigazgatója azt mondta, az Egyesült Államokban jelenleg mindössze néhány tucat töltőhely üzemel, de ezen is változtatni szeretnének. Annak érdekében, hogy az alternatív meghajtású autók jobban elterjedjenek, létrehoznának egy töltőállomás hálózatot is. Igazi szkifibe illő utcai kukákat telepítettek egy romániai nagyvárosban. Jászvásárban találkozhatnak a lakosok a napelemes, wifi hotspotként működő szeméttárolókkal. Hasonló kukák vannak már a többi között New Yorkban, Londonban és Párizsban is, de Európa délkeleti részén valószínűleg a román város az első, ahol ilyeneket használnak. Az, hogy vezeték nélküli internetet sugároznak, csak az egyik érdekességük, amit a 290 ezer lakosú városban kihasználhatnak az emberek. Mindegyik kukában van szeméttömörítő, így 8-szor több hulladékot tudnak befogadni, mint egy hagyományos szeméttároló. A másik érdekességük pedig, hogy ezek a kukák nem tudnak csordult iktálni. Ha ugyanis már majdnem tele vannak, értesítést küldenek a szemétszállító cég központjába, hogy valaki vigye el a szemetet. Ennek előnye, hogy így csak akkor szállítják el a szemetet, arra valóban szükség van, és nem menne ki például egy félig telt kukához. Ugyanakkor az is elkerülhető, hogy a hulladék kiforduljon az edényből a járdára vagy az útra. A romániai Jászvásárban összesen 30 ilyen okos kukát helyeztek ki az utcákra. Az eszközök a rájuk telepített napelemekkel biztosítják a működésükhöz szükséges energiát. A műsor utolsó részében szó lesz arról, hogy magyar tudósok értek el áttörést a nanorészecskék előállításában, és beszámolunk egy olyan eszközről, amivel egy háztartás éjszakai energiaigényét lehet kielégíteni.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió.
A bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Az ember legjobb barátja a kutya. Ezt talán a kutyások tudják a legjobban, akik hamarosan már akkor is játszhatnak kedvenceikkel, amikor nincsenek együtt. Köszönhetően a motion capture-nek. Ez a technológia a filmiparban már régóta ismert. Ennek lényege, hogy a testre feszesen simuló ruhára a fontosabb testrészeknél, így a végtagoknál, izületeknél apró gömböket helyeznek el. A színészek mozgását így nem csak a kamera rögzíti, hanem azt érzékeli a számítógép is, és egy háromdimenziós térben helyezi el. Ennek köszönhetően lehet elkészíteni a virtuális karaktereket, vagy megalkotni a filmekben látható páncélokat, kosztümöket, melyeket a forgatás során valójában nem viselnek a színészek. Ezt próbálja utánozni egy új fejlesztés, aminek köszönhetően nem lesz szükség drága kamerákra, bonyolult szoftverekre és szaktudásra. Ehhez elég lenne egyetlen kamera, ami képes meghatározni, hogy milyen távol van tőle a felvétel tárgya. A technológiát angol mérnökök fejlesztik, akik szerint bár még nem tökéletes az eszköz, de azt mondják, ennek köszönhetően tágkörben elterjedhet a jelenleginél lényegesen olcsóbb digitalizálási megoldás. A szakemberek szerint az eszközt az élet számos területén fel lehet majd használni. Bárki elkészítheti a segítségével a kutyája vagy macskája digitális mását, de ennél komolyabb élethelyzetekben is hasznos lehet. Segíthet az állatorvosok munkájában, ha a gazdi otthon felveszi, hogy például a sérült állat hogyan mozog, vagy hogy távolról is ellenőrizhető legyen a gyógyulás. Hasznos lehet a rendszer például egy rehabilitációs vagy sportközpontban is, ahol az emberek mozgását tanulmányozhatnák ennek segítségével. A kutatók szerint, ha egyszer forgalomba hozzák, akkor akár bármelyik háztartásban lehet majd egy ilyen készülék. Áttörést értek el magyar tudósok a nanorészecskék előállításában. A Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Szilárdtest fizikai tanszék, valamint a Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék kutatói közösen egyedülálló eljárással fejlesztettek ki hordozó nélküli mezopórusos aranynanorészecskéket. Ezeket pedig a tumorterápiás kutatásokban is alkalmazni lehet. Azért az aranyra esett a választás, mert az inert anyagnak számít, vagyis az adott körülmények között nem lép kémiai reakcióba. A nanorészecskéket gyógyszerhordozóként lehet bejutatni a szervezetbe, ahol megvilágítják infravörös fénnyel, aminek hatására leadják a hatóanyagot, esetleg hőt termelnek. Vagyis az érintett sejteket helyi szinten lokálisan tudják célba venni és elpusztítani az eljárás segítségével. A már testben lévő nanorészecskék megvilágítását kívülről is el lehet végezni, hiszen az infravörös fény több centiméteren is be tud hatolni a szervezetbe. Éjszaka termel energiát egy amerikai fejlesztés. A kaliforniai Stanford Egyetem kutatócsoportja szerint ki lehetne használni az úgynevezett szíbek hatást. Vagyis azt, amikor két különböző fémet két különböző hőmérsékletű ponton kapcsolnak össze, és emiatt elektromos feszültség keletkezik. A jelenség, vagyis hogy így is lehet elektromos energiát előállítani, már régóta ismert, ugyanakkor nem különösebben keltette fel az ipar figyelmét, hiszen ezzel a megoldással viszonylag kis teljesítményt lehet elérni. A kaliforniai kutatók viszont, miután alaposan kiszámolták, hogy mennyi energiát lehetne így előállítani, úgy gondolták, van értelme foglalkozni a kérdéssel. Szerintük ugyanis, ha az épületek tetején elhelyeznének olyan eszközöket, amelyek képesek így energiát előállítani, és azt rákötnék az adott épület energetikai rendszerére, akkor nem elhanyagolható mennyiségű áramot lehetne így megtermelni. Példaként említették, hogy az energiatakarékos éjszakai világításhoz használt áramot ki lehetne váltani egy ilyen fejlesztéssel, illetve a napelemekkel felszerelt házak esetében le lehetne cserélni a drága energiatároló rendszereket, hiszen ezzel is el lehetne érni a nappal a napelemekkel megtermelt energia folytonosságának éjjeli biztosítását. Bár az amerikai kutatók valós körülmények között még nem tesztelték az elméletüket, de számítógépes szimulációkat már lefuttattak. Ezek alapján pedig azt mondják, ha olyan anyagokat használnak, melyek javítják a hősugárzás hatékonyságát, akkor ezzel a módszerrel mindössze néhány négyzetméter nyithető felülettel annyi energiát lehetne előállítani, amennyi elég volna ahhoz, hogy a belső tereket energiatakarékos LED lámpákkal világítsák meg éjjel. Ennyi fért mai műsorunkba, híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is. A szerkesztő műsorvezetőt, Nádas Gyulát hallották. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából! A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!